Dália szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, ismét köszöntöm Önöket a Halas Rádió színházi magazinjában. Kérem, szálljanak föl ma is velem Dália szekerére, és ha felülnek mellém a bakra, miről hallhatnak? Színházban jártam a Szent József Katolikus Iskola diákjaival, a Nemzetiben a János Vitézt néztük meg. Majd ezt követően folytatom sorozatomat a nemzet színészeiről. Befejezésképpen pedig két színházi műsort is ajánlanék, amit az elkövetkezendő egy hétben láthatnak Halason a nézők. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő egy órában.
Dália szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Múlt hét szerdán a Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai és tanárai együtt nézhették meg Budapesten a Nemzeti Színházban Petőfi Sándor János Vitéz című műve alapján készült színházi produkciót. A darabot Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház jelenlegi igazgatója rendezte. Igazi, nagyszabású családi darab a Vidnyánszky féle János Vitéz. Népszínház és látványszínház egyszerre. Van benne sok irónia és önirónia, még ha némely poén elég laposra is sikerült. Ebben az előadásban a színpad állandó mozgásban van, mindig történik valami. A két tucat színművészeti és kaposvári egyetemista hol a falu népét, hol a huszársereget, hol a zsiványokat, hol a boszorkányokat, hol a francia király udvart jeleníti meg statisztaként, de ennél sokkal több feladatot kapnak a fiatal, tehetséges színésztanoncok, egyfajta kórusként ők narrálják a történetet, és ha kell, belebújnak az egyes szereplők bőrébe is. Ez az állandó mozgás, amellett, hogy impozáns, néha azért barokkos túlzásnak is hat, a zsiványtanya jelenetnél például gyertyát öntenek a lányok oldalt. Vajon miért? Vagy a kutya fejű tatárokkal folytatott harci jelenetben francia udvar hölgyekként kijönnek a színpad elejére sikoltozni, mint egy amerikai futballmeccs szurkoló lányai. S ha már családi színház, két kisfiú és egy kislány is szinte végig a színpadon van. Egyrészt nekik meséli Kukorica Jancsi történetét a szüleik és a falu közösség, másrészt ők maguk is, mint egy eljátsszák a mesehősöket, ahogy azt minden gyerek teszi bármely mesehőssel. De ők is beszállnak a narrációba, és olykor egyes karaktereket is megjelenítenek. Két főszereplője van a darabnak. A címszerepben Mátray László, a Sepsiszentgyörgyi Tamás Járon színház művésze, és a gonosz mostohát alakító Szűcs Nelli. Előbbi igazi hőstípus, már megjelenésével elhiteti, hogy képes legyőzni a zsiványokat, törököket, óriásokat és a boszorkányokat. Olyan, amilyen minden kisfiú akar lenni. A nyitó jelenetben, amikor a fiatalok és a gyerekek leporolnak egy tulipános ládát és abból szedik ki a kellékeket, egy darabig nem jelenik meg. A falusi legények mind ki is nyilvánítják, hogy én akarok lenni János Vitéz. Amint előbújik a ládából, már nincs kétség, csak ő lehet Kukorica Jancsi. A gonosz banya tartása pedig a Jankovics Marcell féle rajzfilmfeldolgozás mostoha figurájára emlékeztet, erre a filmre egyébként többször utal a rendezés és a díszlet, sőt, egy részletet meg is mutatnak belőle. Bottyára támaszkodva, fenekét felnyomva, fekete ruhájában annak ellenére is igazi banya, hogy Szűcs Nelli arca, szeme egyébként csupa szelítség. Pogózik a seprűjével, sántikálva végigmegy a színpadon, felkacag sátánian olykor, és persze röpöl is azon a bizonyos seprűn, igazi démonikus alak. Madácsi Luciferként jelen van minden olyan színben, ahol a gonoszság ellen kell megküzdeni a főhősnek. Így aztán alakja sokkal hangsúlyosabb, mint Petőfinél. Iluska alakja pedig teljesen háttérbe szorul. De hát ez így van Petőfinél is. Érte történnek a dolgok, nem vele. Így aztán Zsigmond Emőkéről nagyjából annyi derül ki, hogy bájos. Az előadás végén a Tündérországban játszódó részek Törőcsik Mari hangján hallhatók. Csak ekkor tűnik fel igazán, hogy mennyire hiányoztak végig a színészek.
Dália szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Vidnyánszky Attila rendezéseinek egyik nagy erőssége az emlékezetes, grandiózus képek. Ebben az előadásban sincs hiány belőlük. Két dolog végig a színen van, egy tulipános láda, ami körül végig zajlanak a történések, és egy hatalmas korong, ami hol a napot, ami ugye tüzesen süt le, hol a holdat szimbolizálja, de az előadás végén például ez a korong válik ama bizonyos tóvá. Kezdéskor egy tulipános ládából talált tárgyakként állítatosan szedegetik elő a darab kellékeit, és osztják fel a holmikat, szerepeket. Üde, őszinte vidám pillanat, mindegyik fiú természetesen a címszerepet szeretné alakítani, magát tartva rá a legalkalmasabbnak. A nyitány jól aláfűt a később is megőrzött műfajilag hatásos bábszínházi, illetve rajzfilmes illúzióknak, a kicsinyített figuramásokkal való párhuzamos játszásnak, a miniatűr modell és paraván látszatok szimbolikájának, az arányok konfrontációjának. A láda azután csodásan megnövekszik, és mint egy jó varázsláda, ház, hajlék, zsiványtanya, palota válik belőle, amelyben és amelyből ki kell a história. A darab nagy érdeme, hogy nem veszi magát komolyan. Végigviszi Kukorica Jancsi történetét, aki mindig a jó utat választja. Nem kell neki a zsiványok véres pénze, sem a francia királylány, hiszen ő csak Iluskát szereti, mindig leleményes és legyőzhetetlen, de Vidnyánszky rengeteg poént, geget épített be a mesélésbe. Erre nagyon vevők természetesen a gyerekek és felnőttek is a közönség soraiban. Hallhatóan megélénkültek, amikor bejönnek a huszárok biciklire épített lovakon, vagy amikor a sereg parancsszóra szánakozz, csodálkozz, aludj, horkolj, egyszerre csinál mindent. Ezek a poénok végig fenntartanák a lendületet, de olykor már kissé fárasztóak, néha a kevesebb több lett volna. És míg az első felvonás tényleg dinamikus, a másodikban már sokszor leül a darab, ilyenkor a poénok sem mentik, pláne a rossz poénok, és a színpad technikai, rendezési bravúrok sem, pedig van itt minden, repülő griffmadár, lángoló farú zsivány, füstgéppel előállított óceán, árnyátékokra alapuló jelenetek, a minden négyzetméterében külön süllyedő és emelkedő dőlő színpad. Lehet, jobb lett volna kissé rövidebbre szerkeszteni a János Vitéz mesés felét. A gyerekek a nézőtéren 9:30 felé már nagyon fészkelődtek a székekben. Mese, költészet, hősök, szerelem, és nagy, de szerencsére nem nagyon szájbarágot, elkölcsi tanulságok. Nagyon nem gondolkoztat el, de nyugodtan elmehetünk gyerekkel is, ő is, mi is élvezni fogjuk.
Tália szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Az elmúlt adásban bemutattam, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy valaki a nemzet színésze, hogyan lehet azzá válni, és elmeséltem néhány érdekességet is ezzel a címmel kapcsolatban. Akkor bemutattam a nemzet színészei közül 4 hölgyet, Törőcsik Marit, Berek Katit, Psota Érint és Máté Ezsit. Ők azok, akik tagjai voltak már az első 12-nek, és ma is tagjai ennek a társaságnak. Mai adásunkban folytatom azon színész óriások bemutatását, akik tagjai lettek 2000-ben a Nemzet Színészei Társulatnak. Kezdjük a sort Agárdi Gáborral. 1922. augusztus 2-án született Szegeden. Már 8 évesen játszott a szegedi szabadtéri színpadon. 15 éves korában szerződött a Szegedi Városi Színházhoz, mint táncos boly és kardalos. Az Országos Színész Egyesület színésziskolájában 1938-ban végzett, ezután 3 évig szülővárosában játszott, majd egy vándortársulattal járta az országot. 1942-ben katonai behívóval tábori színházba és az orosz frontra, végül Kisinyovban hadifogságba került. Itt nem vallotta be, hogy színész, hanem tanácsra festőnek mondta magát, és mivel jó érzéke volt hozzá, kiváló portrékat készített orosz fogvatartóiról. 9 hónap után hazakerült, ezután kisebb vidéki társulatoknál játszott. 1949-től a Miskolci Nemzeti Színház tagja lett. 1952-ben Gáspár Margit a Fővárosi Operettszínházhoz szerződtette Latabár Kálmán és Feleki Kamil helyettesének, emiatt nehezen fogadta el őt a közönség. 3 év után át is szerződött az akkori ifjúsági, később Petőfi Színházba, ahol saját bevallása szerint pályafutása legszebb 12 esztendeit töltötte el, 298-szor alakította ott Katz tábori lelkészt a Svejkben, és több mint 200-szor a Kódos Operában Bicska Maxit. A Petőfi Színház 1964-ben megszűnt. A Nemzeti Színház igazgatója Bot Béla rábeszélésére, bár nem vágyott oda, az ország első színházához szerződött, ahol sok szép drámai feladatot kapott. 1985 után nyugdíjasként játszott, 1989-ben örökös tag lett a Nemzetiben, amely 2000-ben a Pesti Magyar Színház nevet kapta. 1954-ben szerepelt először filmen, gyakran formált meg parasz szerepeket, illetve karakterfigurákat, égi madár, csempészek, akiket a pacsirt elkísér, délibáb minden mennyiségben, egy magyar nábob, egri csillagok, retúr, ez csak néhány film, amelyikben szerepelt. Utolsó filmszerepét 2005 nyarán a Márai Sándor Azonos című regényéből készült, a Gyertyák csonkig égnek című filmben testi fájdalmait legyőzve alakította. Alakításáért 2006-ban megkapta a Magyar Filmszelme életműdíját, amelyet személyesen már nem tudott átvenni. Agárdi Gábor sokoldalú karakterszínész volt, komikus szerepeit épp olyan pontosan fogalmazta meg, mint a drámai jellemeket. Egyformán otthonosan mozgott minden műfajban, prózában és zenész darabokban, drámában és komédiában, számos veretes kabaré tréfában, a rádióban, a filmek és tévéjátékok sokaságában. A közönség kedvence volt, még 83 évesen is játszott, majdnem 70 évet töltött színpadon, több nemzedék örömére. Művészetét 1958-ban és 1962-ben Jászai Mari díjjal, 85-ben Kossuth díjjal, 95-ben a Magyar Köztársaság Érdemkereszt középkeresztje kitüntetéssel ismerték el. 2000-ben lett a nemzet színésze. Agárdi Gábor a festészettel gyerekként 6 éves korában került kapcsolatba, ekkor rúgta be labdával Erdély Mihály festőművész ablakát. Erdély szárnyai alá vette, tanította, így vált élete elmaradhatatlan részévé a festés. 1968-ban az Egri csillagok bulgáriai forgatása idején egy szófiai templomban szeretett bele az ikonfestészetbe, amelynek egyik hazai specialistája lett. Munkáit több önálló kiállításon is bemutatták. Ikonfestménye megtalálható a Pannonhalmi apátságban, a II. Alexei orosz patriárka számára ajándékozott műve az oroszországi Danyilov kolostorban, és a II. János Pál pápa számára Szent István királyok készített ikonja a Vatikánban. Utóbbit személyesen adta át a pápának. A kiváló színész ötvös remek műveket is készített. Agárdi Gábor hosszantartó súlyos betegség után 2006. január 19-én halt meg Budapesten. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra, síremlékére egy márai idézetet véstek, amíg az embernek dolga van a földön, él. Egy tévéinterjúban így beszélt a színészetről és a festészetről.
Kedves Gábor, köztudott, hogy jó színész vagy, jó, már én már ebbe bele tudok törődni. De az is biztos, hogy kitűnő ikonfestő vagy, már azt is le tudom nyelni. De tőled a kompetenstől szeretném hallani, tulajdonképpen melyik az igazi és melyik a hobbi.
Te nincs igazi és nincs hobbi, mind a kettő hobbi, mind a kettő igazi. Ha valaki megtiltaná, hogy nem játszhatok többé, belehalnék. És ugyanígy, ha valaki megtiltaná, hogy nem festetek többé, abba is belehalnék. Hagyjanak engem ezzel a kettővel, majd nyugodtan meghalni. Nézd, festőnek annyiból könnyebb az élete, hogyha a műveit bemázolja, meg ennyi muszáj, mondották a régi festők. Elteszi, 50 év múlva előveszik, megvan. A színésznek az esti előadása az nem marad meg. Az 7-től 10-ig tart, s csütörtökön más, mint pénteken, más a közönség, más a színész hangulata, ugyanazt a darabot játsza. Eltűnik.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
A nemzet színészeiről szóló sorozatunkat Besenyei Ferenccel folytatjuk. 1919. február 10-én született Hódmezővásárhelyen egy ötgyermekes, elszegényedett kereskedő család legidősebb fia volt. Nem végzett színi tanulmányokat, pályáját szülővárosának önképzőkörében kezdte, majd a város nyári színházában lépett fel. 1940-ben tagja lett a Szegedi Városi Színháznak, ezután rövid ideig Miskolcon, a Budai Színházban, majd a Pécsi Nemzeti Színházban játszott. 25 évesen lett a Budapesti Nemzeti Színház tagja, de a világháború után nem vették vissza, újra vidékre került, és csak 1950-ben szerződött véglegesen az ország első társulatához. Mesébe élő sikerrel robbant be a köztudatban, és vett át rövid idő alatt azt a vezető férfi színészi posztot, amelyet a 40-es években Básti Lajos töltött be. Elhalmozták jobbnál jobb szerepekkel, rengeteget dolgozott, kollégái felettesei zseniális színésznek tartották, de nehezen viselték természetét. Kiemelkedő alakításait nehéz lenne felsorolni, a magyar drámairodalom szinte valamennyi hősét eljátszotta. Volt Ádám az Ember tragédiájában, Bánk-Bán Katona József Azonos című drámájában, Kossuth Íj és fáklya lángjában, illetve Görgei Német László az Áruló című drámájában. Robusztus termete, zengő orgánuma, elegáns, szuggesztív egyénisége, intellektuális ereje, elementáris erejű szerepformálása a hős karakterek megjelenítésére predesztinálta. Minden darabban mágnesként vonzotta a közönséget, szilárd és kikezdhetetlen hősöket alakított színpadra, ami az akkori politikai vezetés számára is kapóra jött. A drámától a musicalig minden műfajban otthonosan mozgott. A Fővárosi Operett Színházban is bizonyította sokoldalúságát. 55 játék és tévéfilmben játszott egyebek közt a Dúvadban, az Egy Magyar Nábobban, az Egri Csillagokban, a Fekete Városban. 1956. október 23-án a forradalom kitörésekor egyetemisták vitték a BEM-tére, ahol szavalt a tömegnek. Megválasztották a Nemzeti Színház Forradalmi Bizottságának elnökévé, és mindezekért a bukás után szilenciummal kellett bűnhődnie. A 60-as évek elején a Madách Színházhoz, majd a Nemzetihez, 1973-ban ismét a Madáchoz, 80-ban újra a Nemzetihez igazolt. 2000-ben bekövetkezett váltáskor a korábbi társulattal maradt és a Pesti Magyar Színház művésze lett. Musical szerepei révén, főleg mint tevje, a hegedűs a háztetőn teljes embere, újra a csúcsra emelkedett. Ez a karakter hosszú ideig legalább olyan mértékben összeforrott a nevével, mint egykor Kossuthé vagy Otellóé. A 80-as évek végétől már ritkábban szerepelt filmen és a tévében, színpadon azonban továbbra is fellépett. Életművének nagyon fontos része volt előadó művészi tevékenysége is. Csodálatosan mondott verset. 1973-tól 2000-ig előadó estjeivel az egész országot többször bejárta. Színházától 1997. februárjában a János Vitéz 100. előadásán Bagó szerepében búcsúzott. Végleges színpadi búcsúja 2001. májusában a József Attila Színház Légy jó, mint halálig előadásában volt, ahol Pósalaki urat játszotta. Kiköltözött Pilisboros Jenőre, majd élete végén Lajos Mizsai tanyáján élt visszavonultan. Lovakat tartott. 82 éves koráig lovagolt. Úgy vélte, az a csodálatos a lovaglásban, hogy egyszerre találkozom az élőlénnyel és a természettel. A természettel való találkozás megbékéltet az űrzavaros világgal. Lajos Mizsén hunyt el 2004. december 27-én, 85 éves korában. Művészi munkáját 1953-ban és 55-ben Kossuth díjjal ismerték el, 54-ben érdemes művész, 1970-ben kiváló művész lett, 1989-ben a Nemzeti Színház örökös tagjává választották, 1997-ben lett a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, és 2000-ben kapta meg a Nemzet Színésze címet.
Tália szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Halas Rádió, a bizalom hangja, és benne Tália szekerén haladunk a Nemzet Színészei nyomában. Darvas Iván Szlovákiában, Bélyen született, orosz anya és magyar apa gyermekeként, aki Prágában német iskolába járt, 4 nyelvet, kultúrát kapott így rögvest. Mégis a legnagyobb magyar színművészek egyike lett Kossuth díjjal és minden más elismeréssel kibélelve. Az eredeti neve Darvas Szilárd volt, de mivel a híres humorista is enéven alkotott, felvette az Iván nevet. Híresen szép színésznők szerelme férje lett, a nála 10 évvel idősebb Tónai Klári, majd a kezelhetetlenül hisztis, de gyönyörű Házi Erzsébet ópera énekesnő lett a párja. 1939-ben Magyarországra költöztek, 1943-ban leérettségizett, 3-szor volt első éves növendék a Színi Akadémián, és egyszer sem lett másodéves. 1943-ban vették fel először, de 1944 tavaszán eltanácsolták, mert nem volt elég szorgalmas. Újra felvételizett, a tanárai pedig méltányolták ezt a gesztust, újra felvették, de az 1944 őszén kezdődő tanév félbe szakadt a háború miatt. 1945 őszétől megint első éves lett. 46-ban éppen mérnök bátyát helyettesítette munkahelyén, ahol háborús jóvátételről folyó tárgyalásokon tolmácsolt osztályvezető tanára, Rátkai Márton elvitte onnan egy meghallgatásra a Művészszínházhoz. Várkonyi Zoltán szerződtette az Orpheus szerepére az akkor 21 éves színű növendéket. Várkonyi Zoltán ekkor adta neki az Iván nevet. 1948-ban szerepelt először tévéfilmben, a Beszterce ostromában. 1949-től 56-ig a Madách Színházban játszott, 1954-ben kapta meg legismertebb szerepét Makkároly komédiájában, a Lilionfiban. 1956-ban forradalmi bizottságot szervezett, hogy bátyját, Darvas Attilát kihozza a börtönből. 22 hónap börtönre ítélték a forradalom leverése után. A börtönévek után nem játszhatott. Segédmunkásként dolgozott 4 éven át. 1963-ban állhatott újra színpadra. 63 és 64 között a Miskolci Nemzeti Színházban, majd 64-65 között a József Attila Színházban játszott. Itt a második József címszerepét, illetve Fredet, Imádok férhez menni című darabban játszhatta el. 1965 és 1989 között a Végszínházba szerződött. 1990-től szabadúszó volt. 1990-ben újra politikai szerepet vállalt, országgyűlési képviselő lett. Egy cikluson át az SZDSZ-es parlamenti képviselő volt. Mandátumát 1994-ig viselte. 1993 és 95 között ismét a Művészszínházban játszott, 95-ben a Szolnoki Szigligeti Színházban lépett fel. Utolsó éveiben komoly betegségé miatt nagyon zárkózottan élt. 2005-ben szakmai búcsúként rendezte Csehov 3-1 felvonásosát Gávölgyi Jánossal a főszerepben. Nem volt búcsúztatása, temetése. A 2007. június 3-án elhunyt színész hamvait családja a legnagyobb titokban hazavitte, senki sem tudja, hogy most hol nyugszik. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert láthattam két nagy szerepében. Ő miatta is szerettem meg Péter Schaffer Equus című drámáját, amelyben Dizár professzorként alakított maradandót. És láthattam talán a leghíresebb szerepében, ami ezt saját maga készített rajzokat, ez Gogol, az egy Őrült naplója című egyszemélyes drámája volt a Pesti Színházban, melyet Horvai István rendezett. Darvas sok hányattatás, eltiltás segédmunkás év után a Víg Színházban lett igazi otthonra és sztárstátuszra. Az egy Őrült naplója iszonyú megerőltető lehetett, partner híján órákig saját szerepbeli tébolyával küzdve létezni a színpadon. Évekig ment, pontosan 500 előadáson át. A tévé is felvette és sugározta 1979-ben. Ebben egy kis stílű, hibbant csinovnyikot, olyan hivatalnokot, aki egy pondrónak számított a cári Oroszországban játszott. Mit játszott? Élt ott a nézők előtt, aki a végletek paradoxonnaként beleszeretett az előjárója gyönyörű és elkényeztetett lányába, és a maga abszurdan elmebajos módján megpróbálja meghódítani. Darvas Iván fél ezer estén át ezt a lehetetlenségbe való teljes belelovalás és őrülés dermesztő ívét adta elő, a totális szétesettségig fokozva, hajszolva magát, megmutatva a darabokra hullást és ez elleni hiába való harcát. És ami a filmben Lilionfi, a színpadon az Őrült naplója, az dalban Szimonov megszenésített verse, a Vájre.
Tália Szekerén, a színház hangja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, mai utunk hamarosan befejeződik Tália Szekerén, de mielőtt leszállnánk, két színházi produkcióra szeretném felhívni a kedves utasaim figyelmét. Az első a Közösségek házában lesz hétfő este 7 órakor. Pereg a film, dalol a mozi, Hegyi Barbara, Kolovratnik Krisztián, Szilasi Neli főszereplésével. Zenés, filmtörténeti kalandozás Sándor Pál szerkesztésében és rendezésében, sztorik és elhíresült mondások, zenék és dalok a mozgókép varázslatos világából. A színpadon Hegyi Barbara és Kolovnati Krisztián, akik szóban és dalban idézik fel a filmtörténet klasszikusait, az est mozizongoristája a néma filmektől napjainkig Szilasi Nelli. Sonny Boy, Jazzomina, Mickey Egér, Humphrey Bogart, Woody Allen és Chaplin, Marilyn Monroe, Korádi Katalin és Garas Dező szelleme idéződik meg tehát a Közösségek házában hétfőn este. A második előadás, amit figyelmükbe ajánlok, április 7-én kedden este 7 órakor a Városi Filmszínházban kerül bemutatásra Ray Cooney, Délután a legjobb, vagy a Miniszter félrelép című fergeteges végjátéka a Fogi Színház előadásában. A darabot Straub Dezső rendezte, a rendező mellett Harsányi Gábor, Nyerte Zsuzsa, Fodó Zsóka és Beleznai Endre játsszák a főbb szerepeket. Richard Véli, a kormány egyik ambiciózus minisztere gálás kalandra készül, azt tervezi, hogy az ellenzék vezérszónokának titkárnőjével, a bájos Jenniferrel tölt egy romantikus délutánt az elegáns Westminster Hotelben. Ám hiába a gondos szervezés, Richard parlamenti titkárának, George Pidgetnek odaadó gondoskodása, a délután rosszul kezdődik. Richard kétségbe esetten próbálja megoldani a rendkívüli szituációt, segítségül hívja Pigeon, ezzel valóságos hazugság lavinát indítva el. Mindketten egyre jobban belebonyolódnak a kínos helyzetbe. A rossz lassan még rosszabbra fordul. A darabot 1989. március 27-én a Vidám Színpad mutatta be Ungvári Tamás fordításában. A színdarab alapján készült a Miniszter félrelép című film ugyancsak nagy sikerrel mutatkozott be Magyarországon. Kedves hallgatóim! Mai útunk Tália Szekerén véget ért, kérem hallgassák továbbra is a rádiót itt, a Halas Rádió hullámhosszán, majd legyenek újra vendégeim két hét múlva szintén Tália Szekerén. Viszont hallásra!